ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozunk a zsoltáros szavaival. Uram, ne fedj meg felindulásodban, ne ostoroz lángoló haragodban, mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. Nincs épp hely testemen sújtó haragod miatt, nincs sértetlen csontom vétkeim miatt. Mert bűneim összecsaptak a fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. Elcsüggettem, meggörnyedtem nagyon, úgy járkálok egész nap, mint aki gyászol. Derekam égő fájdalommal van tele, nincs épp hely testemen. Kimerültem, végképp összetörtem, szívem gyötrelmében kiáltozom. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, szemem világa sincs már velem. Szeretteim és barátaim félreállnak, mert csapás ért. Bizony megvallom bűnömet, bánkódom vétkeim miatt. Ne hagyj el engem, Uram, ne légy távol tőlem, Istenem. Siess segítségemre, Uram, szabadítóm. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az elmúlt időben többször hallott ige szakaszban, az Efézusi Levél 4. részében, a 11. és 12. versekben a következőképpen. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, tegnap az Isten tiszteleten hallottunk az egyház küldetéséről részletesen, és megállapítottuk, hogy az egység, a növekedés, az épülés nagyon hangsúlyos ebben az ige szakaszban. És ebben a folyamatban, az egyház életében, tehát ebben az egység kialakulásában, a növekedésben és az épülésben vannak, akik elöljárók, akik elősegítik mindezt az egyház életében, akiket Isten rendel a gyülekezetbe ezekre a pozíciókra, tisztségekre. Pál apostol 5 tisztséget jelöl meg, apostol, próféta, tanító, evangélista és pásztor. Ennél többféle szolgálatot, kegyelmi ajándékkal rendelkező embert találunk a Szentírásban. De ők más felelősséggel bírnak. A Római Levél 8. részében a 4. verstől így olvassuk. Ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test tagjai vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vígasztaló a vígasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Itt is már többféle ilyen, úgymond hivatásbeli különbözőséget találunk az egyházban, a gyülekezetben, és még máshol is olvashatunk a Szentírásban ilyenekről. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az imént felsorolt, úgymond tisztségek, kegyelmi ajándékok nem fontosak, hanem arról van szó, hogy a gyülekezet építésében, az irány meghatározásában ezek nem rendelkeznek döntő szereppel. Hogy érthető legyen, egy példát hozok, ahhoz tudnám hasonlítani, mint amilyen mondjuk egy iskolának a felépítése, mint mondjuk a mi iskolánk is. Az iskolában vannak takarítók, vannak informatikusok, aztán vannak mindenféle más dologgal, feladattal megbízott emberek, de mégis a legfontosabb, legyünk őszinték, a tanító, a tanár. Nyilvánvaló, hogy rendetlen, koszos iskolában nem lehet tanítani. Nyilvánvaló, hogy ahol összetörik a kiég az izzó, ahol letörik a csap, ott nagyon fontos, hogy legyen egy gondnok abba az iskolába. megint csak nélkülözhetetlen. A takarító mellett már megtaláljuk a karbantartót, aztán a mai világban elengedhetetlen egy jó informatikus, anélkül sem megy már az iskola. Kell, aki a különböző ügyiratokat intézi, rendszerezi, kell titkár, iskolatitkár, van olyan, aki ilyen fogd meg, küldözgetős ember, aki megy és intéz dolgokat, de valójában mégiscsak a legfontosabb a tanár, abban a tekintetben, hogy hát az egész intézmény azért van, hogy a gyerekeket nevelje. Ez az összes többi munkás, dolgozó a maga hivatásában nagyon fontos, hogy a legjobbat adja, de azért ők mégiscsak a kereteket biztosítják, hogy a tanítás feladata jól működhessen. Hát így van az egyház is. Vannak olyan tisztségek, melyek a jelen és a jövő szempontjából meghatározóak, a jövő alapjait fektetik le, míg mások pedig a mindennapi élethez nélkülözhetetlenek. Ezek közül az elsővel, amiket Pál felsorolt, az ötből, egyel biztosan nem találkozunk ma már, ez az apostolság. Ma már nincsenek apostolok. Persze vannak, akik ma is így nevezik magukat, különböző kisegyházaknak, vagy esetleg szektáknak egy-egy embere így határozza meg magát. Ő azt mondja magáról, hogy ő apostol. De éppen Pál által tudjuk, hogy az apostolságnak volt két nélkülözhetetlen kritériuma. Az egyik kritérium az, hogy valaki Jézus Krisztus hívjon el tanítványának, személyesen ő szólítson meg. A másik pedig az, hogy legyen szemtanúja Jézus életének. Mivel ez a második biztosan nem történhet már meg, hiszen az Úr Jézus fölment a mennybe, ezért a 12 apostollal az apostoli tiszt megszűnt. Éppen ennek a második kritériumnak gondolták, hogy nem felel meg Pál, és többször vitatták is az ő apostolságát. A Galata levél pontosan ezzel kezdődik. Ezt magyarázza Pál apostol, hogy ő hogy is van az ő maga apostolságában. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atyaisten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa a fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe. Tehát itt Pál apostol pontosan arról beszél, hogy bár igaz, hogy ő nem volt annak a 12 tanítványnak a tagja, sőt, Jézus feltámadása után nagyon is az egyház pusztítója volt, de őt pontosan ez a Jézus Krisztus szólította meg. Megállította, személyesen hívta el, és azt mondja, hogy ő 3 évig Krisztustól tanítatott. Jézus tanította őt. Tehát azt mondja, hogy én biztos, hogy apostol vagyok. Na, ezeket ma már nem mondhatja el senki magáról. Ezért a prófétaság korszaka lezárult. Az apostolság korszaka lezárult. És akkor most térjünk át a következő tisztségre, a prófétákra. Úgy tűnik, hogy próféták sincsenek ma már. Legalábbis itt közöttünk nincsen senki. Nem tudok róla. Nincsen fizetett prófétánk. Van lelkipásztor, van hitoktató, van templomgondnok, nincs közöttünk olyan, akinek azért kapna fizetést, mert ő próféta. Olyan, minthogyha ez is már megszűnt volna. De ha elmegyünk egy presbiteri konferenciára, ahol más gyülekezetek presbitereivel találkozunk, ott sem hallunk sosem arról, hogy lenne a, nem tudom én, a tiszaladányi, vagy a tiszaszederkényi, vagy tiszaújvárosi gyülekezetnek prófétája. Nem találkoztunk még ilyennel. Hogy is van ez? Tényleg megszűnt a prófétaság is? Nos, bizonyos értelemben valóban nincsenek már próféták. A próféta jelentése előre megmondani valamit, elmondani Isten üzenetét, akaratát, kijelentését. És Isten kijelentése kétféle esetben kapható. Az egyik bizonyos helyzetre, időre, alkalomra illik. Például ilyet olvasunk a Szentírásban rengeteget. Van egy háború, egy küszöbön álló háború, és Isten azt mondja, menjetek nyugodtan, győzni fogtok. Kapott a király egy kijelentést. Előre megmondatott, hogy mi lesz a háború végeredménye. Van olyan is, amikor azt mondja Isten, hogy lesz háború, és elmondja még azt is, hogy mi legyen a stratégia, hogy hogyan viselkedjenek. Van olyan, amikor azt mondta, hogy biztos, hogy veszíteni fogtok, ne menjetek. Aztán volt olyan, amikor azt mondta Isten, hogy valakit kenjetek fel királlyá. Az is egy bizonyos időszakra szólt. 40 évig volt valaki mondjuk király. És így tovább. Tehát egy csomó olyan dolog volt, amit Isten kijelentett, honfoglalásnál, hol legyen, melyik törzsnek a lakhelye, elmondta az Úr. De azok egy konkrét helyzetre szóltak. És aztán a prófétaságnak van egy másik része, ami pedig a megváltásunkra szól. Ezt is látjuk már a Bibliának a legelején, a bűneset után, Mózes első könyve 3. fejezetében találkozunk vele, hogy Isten megígéri, hogy el fogja küldeni a szabadítót. Mózes által leíratja mindezt. És aztán, ahogy haladunk előre az időben, más és más prófétáknak Isten mást és mást jelent ki az ő eljövendő szabadítójáról, Jézusról. És eljutunk egészen Ézsaiás könyve 53. fejezetéig, ahol Ézsaiás több száz évvel korábban úgy írja le Jézus szenvedéseit, keresztjét, minthogyha ő maga ott lett volna és szemtanúja lett volna. Arról aztán végképp fel lehetett ismerni, hogy na, ez a Krisztus, akit megjövendölt az Isten évezredekkel korábban. Na, ez a része a prófétaságnak megszűnt. Ez a második része, ami az üdvösségre szól, hiszen eljött Jézus. A proféciák beteljesedtek. Máté evangéliuma rengetegszer idézi a proféciákat. Nagyon sok történet úgy van leírva, hogy azt írja, mindez azért történt, hogy beteljesedjen, amit Mikeás, amit Ézsaiás, és így tovább megjövendölt. És meg is jelöli olykor az ige helyet is. Szóval ez a része mindenképpen megszűnt. A Bibliához hozzátenni nem lehet. Olyan kijelentést biztos, hogy nem fog kapni senki, nem kaphat, amiben valamit hozzá kellene tenni a Krisztus evangéliumához. Ez lezárult. A másik része viszont, amikor egy bizonyos helyzetre, egy bizonyos időszakra, időre, alkalomra vagy személyre szólóan van profécia, na az, hiszem, nem zárult le. Úgy gondolom, hogy ez működhet, és működik is. Nagyon fontos azonban, hogy főállású proféták nincsenek, és ennek az oka megint csak a Szentírásban található meg. Mégpedig pünköstkor. Amikor azt mondják, hogy hát ezek bortól részegedtek meg, édes bortól részegedtek meg ezek az emberek, azért beszélnek itt mindenféle nyelven. És akkor azt mondja Péter, hogy nem, nagyon is tévedtek. Még korán reggel van, 9 óra, biztos, hogy ezek nem részegedtek meg, hanem beteljesült megint csak profécia, és ő meg hivatkozik Jóelre. És azt mondja, hogy ott van megírva, hogy majd fiaitok, lányaitok látomásokat látnak, kijelentéseket mondanak majd, és azt mondja Péter, hogy na látjátok, ez beteljesedett, kitöltetett a Szentlélek. Itt volt egy óriási váltás. Mert korábban Isten az ő szent lelkét mindig csak alkalmilag adta egy-egy embernek. A proféták sem állandóan hallották Istennek a kijelentését, hanem amikor szólt, akkor hallották, egyébként pedig próbáltak vele kapcsolatba lépni, de ez nem működött úgy, mint ahogyan most működik. Mert Isten minden hívőnek adja, aki Krisztus befogadja a szívébe a szent lelket, és a lélek által most már mindenkivel beszél. Tehát éppen ezért olyan módon, mint korábban, hogy profétáknak kellene lenni, akik megmondják, hogy nekünk mit kell csinálni, nem nagyon van rá szükség. De ez nem jelenti azt, hogy nincs is, hogy nincs ilyen, hogy ezt ki kell zárni és el kell vetni végképp. Vannak, ahogyan mondtam is az elején, olyanok, akik azt mondják magukról, hogy ők proféták. Az interneten ezt könnyen meg lehet találni, ilyen különböző kisegyházaknak egy-egy embere kiáll, és akkor ő elkezd valamit prédikálni, és közben elmondja, hogy nekem az Isten kijelentette, hogy, és akkor ő mond valamit. És azt figyeltem meg, hogy nagyon sok esetben általánosságok hangzanak el. Elmondják azt, hogy Isten itt nagy ébredést akar adni. De hát testvérek, ez benne van a Bibliában. Az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen és éljen. Ez nem egy nagy kijelentés, mert azt akar, Isten mindenhol szeretné, hogy az emberek megtérjenek. Ha azonban van egy presbitérium, amelyik egy olyan gyülekezetnek a vezetője, amely tele van energiával, hatalmas erőket tud mozgatni a misszióban, és azt mondják, hogy mi szeretnénk egy új gyülekezetet alapítani, és van előttük 15 bérház csoport. És akkor kiáll valaki, és azt mondja, hogy na testvérek, Isten azt mondta, hogy e közül a 15 közül nekünk ide kell menni. Na az már profécia. Az már egy konkrét dolog. Ott Isten tényleg valakinek valószínűleg kijelentette, hogy a sok közül mit kell csinálni. Nem egy általános kijelentés, hanem egy nagyon konkrét, konkrét időre, konkrét helyzetre szóló kijelentés. Persze erre azt mondja Pál, hogy még ezt mindig meg kell vizsgálni, de ha úgy látják a gyülekezeti tagok, a gyülekezet vezetése, hogy ez Istentől van, akkor az profécia volt, és annak engedelmeskedni kell. Arra nyugodtan rá lehet állni, és lehet bátran aszerint cselekedni, amit Isten kijelentett. Ilyennel azt kell mondanom, hogy nagyon ritkán találkozunk. Az elvi lehetősége megvan, de most már meglehetősen ritkán találkozunk ilyennel. Ugyanakkor prófétálás mégiscsak van. Más módon. Abban a tekintetben, és ez viszont már gyakran fordul elő, hogy van valakinek valamilyen kérdése, és például eljön az Isten tiszteletre, és konkrétan hallja Istennek az abszolút félreérthetetlen konkrét válaszát. Nem tudom, a testvérek ezzel hogy vannak, én többször megéltem már. És vannak, akik nekem ezt visszamondják, hogy akár az én igehirdetésem, vagy más igehirdetései által is ezt átélték. Nagyon-nagyon konkrét kérdése van az illetőnek. Tegyem, vagy ne tegyem? Vagy merre menjek? Lehet, hogy hetek óta tanástalanul küszködik bennem, most mit csináljak? És akkor eljön az Isten tiszteletre, teljes nyitottsággal, most ezt úgy gondolja, hogy leteszi az Úr elé, most ezzel nem foglalkozik, hanem hallani akarja, hogy mit üzen Isten. És egyszer csak, mintha a kés belé vágnák. Olyan elemi erővel érzi meg, és döbben rá, hogy azta, Isten pontosan nekem szólt, nekem válaszolt, volt egy kérdésem, és itt a válasz. Remélem, hogy átéltük már, vagy átélhettük többször, vagy ugyanez megtörténik egy igehirdetés elolvasása, vagy bibliaolvasás közben, és ez megint egy csodálatos dolog, és Isten akkor itt adott egy konkrét helyzetre egy konkrét vezetést, egy konkrét választ. Tehát látjuk, hogy az az idő nagyjából elmúlt. Én nem mondom, hogy semmiképpen sem vetem el a prófétaságot, nem mondom, hogy ennek vége szakadt, de mivel a Szentlélek kitöltetett, ezért Isten sokkal könnyebben tud velünk beszélni, és hogyha pont nekünk nem tudja valamiért kijelenteni, akkor tud másokat használni, egy másik embert, vagy egy leírt könyvben egy igehirdetést, vagy bármi mást. Van olyan, hogy valaki kérdésekkel küzd, és valaki teljesen más, akivel nem találkozott évek óta, SMS-ben küld neki egy igét. És csodálkozik, hogy ez honnan tudta, hogy én ezzel küzdök? Sehonnan. Fogalma sincs róla. Csak megkapta a választ. Mert Isten erről gondoskodott. Szóval működik a prófétaság, csak másképpen, más módon. De ez nagyszerű dolog, és nekünk jó ilyen módon is felnőttnek lenni. Ahogyan tegnap erre ezt is felolvastam a Szentírásból, mikor mondja Pál apostol, hogy nagyon fontos, hogy eljussunk a felnőtt korra, hogy ne legyünk olyanok, mint akiket a mindenféle tanítás ide-oda sodor, meg dobál, Hogyha látunk valamit az interneten, hallunk valamit a tévében, akkor mi ne kezdjünk el rögtön összezavarodni, hogy jújjúj, hát nálunk ilyen nincs is, akkor velünk valami baj van, hanem mi tudjuk azt, hogy mik az alapok. És akkor láthatjuk azt, hogy a prófétaságot nem vetjük el, lehetséges, de hát Isten megadta most már a lélek által mindenkinek a vele való beszélgetésnek a lehetőségét. Ugye ez éppen olyan, mintha otthon vagyunk a családban, és hogyha valamit szeretnék mondani a feleségemnek, akkor a legritkább esetben üzenek a gyerekemen keresztül. Legfeljebb akkor, hogyha én nem tudok valamiért elmenni. De hát ugye így kommunikálni, szüntelenül valakit küldözgetni, az nem egy egészséges dolog. És Pünkösd után pontosan ezt adta meg Isten. Azt mondja, én veled beszélni akarok, mint gyermekemmel. És most már nem kell prófétákkal üzengetnem a számodra. És van még egy nagyon jó eligazítás számunkra, a példabeszédek könyve 16. részének 9. versében. Példabeszédek 16.9. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Tehát ez megint fontos, hogy mi magunk élünk, keressük a válaszokat, és nagyon jó, hogyha szüntelenül kapcsolatban vagyunk az Úrral, és akkor ő képes a gondolatainkat és a gondolkodásunkat már úgy formálni, hogy az a jó irányba menjen. És akkor visszatérve a gyülekezet életében is van vezetőtestület, van lelkipásztor, presbiterek, aktív szolgálók, és általuk vezeti Isten a gyülekezet közösségét. És nekik figyelni kell az idők jeleit, változásait, és ragaszkodniuk kell nagyon a Szentíráshoz, de ugyanakkor hagyni kell, hogy Isten igazgathassa az ember elmének járását. Nagy döntések előtt különösen is fontos még többet imádkozni, nem kapkodni, nehogy csak az idők jelei alapján döntsünk. Mert nagyon sok minden tűnhet logikusnak, természetesnek, magától értetődőnek, amire azt mondja Isten, hogy de én nem ezt akarom. Tehát ezért fontos ez a nyitottság mindig. Így készítünk a gyülekezetben minden esztendőben missziói munkatervet, felújítási terveket, de mindezt mindig azzal a nyitottsággal, hogyha az Úrnak más akarata, gondolata, vezetése van, akkor ezen változtatunk. De nagyon fontos, hogy nekünk kell valami kiinduló pont, és kell közben mindaz, hogy Istenre pedig az ő akaratára nyitottak legyünk. Természetesen vágyunk mindnyájan arra a tökéletes egységre, amelyben Jézus és az Atya egy volt a földön, de elérni sosem fogjuk tudni, csak megközelíteni, hiszen szabad bejárásunk van most már az élő Isten elé, mert bűnbocsánatot kaptunk Krisztus által. Fontosak a proféciák, a kijelentések, mégis mindezeken felül az egyik legfontosabb kijelentés, amit maga Jézus is mond a tanítványoknak, mikor azok örvendeznek, hogy ó, még a lelkek is engednek nekünk, azt mondja Jézus, ne ennek örüljetek, hanem hogy fel van írva a nevetek a mennyben. A legfontosabb ez. És végül nekünk is a legfontosabb kijelentés ez. Mert a között, hogy most ezt a munkát válasszam, vagy azt, költözzek-e, vagy ne költözzek, az örök élet perspektívájából ezek a kérdések nullák. Most itt, ebben a jelen helyzetben fontosak, de amikor majd el kell távozni ebből a világból, senkit nem érdekel, mit hagyok itt, mennyi pénzt, meg milyen családot, hanem csak az, hogy mi lesz velem. És ezért ez a legfontosabb kijelentésünk, amihez szintén nincs mit hozzátenni, annak örüljetek, ha fel van írva nevetek a mennyben. Amen. Urunk, köszönjük neked a te igédet, nagyon hálásak vagyunk ezért a rengeteg kijelentésért, proféciáért. Hálásak vagyunk, Urunk, a bibliai történetekért. Láthatjuk azt, hogy mennyit küszködtek a proféták annak idején, akiknek meg kellett harcolni a tőled hallott üzenettel, hiszen sokszor nekik is nagyon furcsa volt, nagyon nehéz az, amit tovább kell adni. Sokszor nekik sem volt teljesen logikus, és mégis el kellett mondani. Sokszor tudták, hogy rendkívül népszerűtlenek lesznek, míg akár az életük is veszélybe kerül, ha elmondják a te üzenetedet, és mégis meg kellett azt cselekedni. És Urunk, látjuk azt, hogy a népnek sem volt könnyű, hiszen volt rengeteg álproféta, hamis proféta, voltak, akik pénzért azt profétálták, amiért megfizették őket, és ezek között, meg az igazi proféták között, nem volt könnyű különbséget tenni. Urunk, köszönjük neked, hogy ez az időszak a számunkra véget ért, és egy sokkal nemesebb, sokkal csodálatosabb vezettetésben van részünk. Olyan jó az Urunk, hogy most már nem csak üzeneteket kapunk, olykor-olykor, hanem minden nap lehetünk veled élő kapcsolatban. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy hadd tudjunk ezen minél többet élni, hogy vágyakozunk veled beszélgetni, és minél kevesebbet legyen szükségünk arra, hogy kérnünk, könyörögnünk kell, gyötrődnünk döntések előtt, hanem hadd legyünk a te mindennapos vezettetésed alatt. Így kérjük, Urunk, a te lelkednek kiáradását, kiteljesedését az életünkben. Tudjuk, hogy ennek egyik legnagyobb feltétele az engedelmesség. Segíts bennünket így engedelmesnek lenni a te dicsőségedre. Imádkozunk, Urunk, újra és újra a betegeinkért, gyógyítsd őket, Urunk, vigasztald, az elesettek mellett is te légy ott, Urunk, a gyászolókat, a magányosakat, Urunk, te öleld a kebledre, és hadd érezzék, hogy te végtelenül szereted őket. Imádkozunk, Urunk, azért is, hogy akik a testi egészségük miatt aggodalmaskodnak, akik bizonytalanok egy-egy kórházi jelentés eredmény miatt, kérünk téged, Urunk, hogy a gyógyításnak, a gyógyulásnak ne csak a lehetőségét, de a bizonyosságát is hadd tapasztalhassák meg. Kérünk téged, Urunk, hogy a te áldásod hadd legyen és maradjon mindnyájunkkal, és készíts szívünket az úrasztalához is. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.